több évtizedes csúcsot döntött idén az infláció Argentínában. Augusztusban 124% fölé kúszott éves alapon a pénzromlás üteme, havi összevetésben pedig 12,4%-ra. A megkérdezett Latin Amerika szakértő elmondta, a választásokra készülő dél-amerikai ország már évek óta a legmagasabb inflációval küszködő országok közé tartozik, és az elavult termékszerkezet miatt az idei aszály csak tovább rontja a helyzetet. Fogel Dávid arról is beszélt, hogy milyen lépéseket tett az argentin vezetés a veszélyes mértékben eladósodott ország gazdaságának stabilizálása érdekében. Lakatos László interjúja.
Több mint 32 éve, 1991. februárja óta nem mértek olyan magas havi inflációt Argentinában, mint most, de hát azért már az elmúlt évben folyamatosan magas az infláció, sőt, hát ilyen 161 néhány százalékos inflációt várnak év végéig. Ennek mi az alapvető oka? Ez a jelenlegi világgazdasági helyzet okozza, vagy ennél mélyebbek az okok?
Hát egyrészt igen, sokkolóak a számok, és örülök, hogy egy kicsit kitekintve kontextusba helyezted a dolgot itt a 90-es évek elejével, de ugye Argentínában járunk, abban az országban, ami már 9-szer vált fizetésképtelenné, az IMF-hez pedig rekord 22-szer fordult segítségért. Tehát, hogy itt ez egy ciklikusan is talán lehet mondani visszatérő probléma. Persze vannak olyan összefüggések, ami éppen most a világgazdasági történésekkel hozza egybe az argentin eseményeket, vagy a háború, tehát hogy a Covid-ból ugye még nem igazán jöttek ki gazdaságok, de ettől függetlenül itt olyan strukturális problémákról van szó sajnálatos módon, ami hát még mindig nem reformáltak meg. Argentínában hiába vannak kormányok egyébként, vagy egy oldalhoz tartozó kormányok mondjuk több cikluson keresztül is, még ebben a rendelkezésükre álló hosszabb időszakban sem tettek meg ugye mindent, és hát görgetnek maguk előtt mindenféle hiteleket, meg ezt a rossz rendszert, ami időről időre előidézi ezeket az inflációs és egyéb gazdasági negatívumokat.
Mi az oka annak, hogy nem sikerül megfelelő lépéseket tenni? Ennek abszolút a struktúrában keresendő az oka, vagy nincs is igazán szándék?
Hát nem tudom, hogy van-e feltétlenül szándék, meg olyan dolgokhoz nagyon nehéz hozzányúlni, mint például az, hogy igazából, ha megnézzük, akkor mondjuk erős ipar, amire támaszkodhatna például. Argentína az nem igazán van, hogyha el tud adni termékek helyett csak a földből kitermelt javakat, vagy mezőgazdasági termékeket, ahol nincsen igazából hozzáadott érték, akkor ezzel így jól el van, mert rövid távon gondolkodva ismeri azoknak a dolgoknak a világpiaci árát, vagy várható világpiaci árát, és nem fog azért befektetni egy olyan iparosító tevékenységbe, ahol folyamatosan ugye azt fejleszteni kell, stb. Tehát, hogy ilyen lépésekre gondolok, ami nem csak egy az egyben, vagy kizárólagosan az okozója ennek, de például az. És például az, hogy rengeteg mindenből éppen ezért ugye behozott arra importra szorul az ország, és amikor ilyen pezó árfolyamok vannak, akkor hát ez nyilván ugye nem jó a gazdaságnak.
Egyébként az oktatás az milyen szinten van Argentinában? Tehát van egy ilyen oka is, hogy egyszerűen ez a kimenet az iskolákból az nem elég színvonalas ahhoz, hogy lehessen ott akár bármit csinálni, vagy ez jó, és ennek ellenére nem történik semmi.
Az oktatásról nem hallottam így negatívumokat, normális, ugyanúgy, mint más országokban, ugye itt ennek kapcsán is felmerült egyébként az oktatás reformja kapcsán, hogy itt bevezessék a csak fizetős egyetemi oktatás, megszüntessék az ingyenességét. Például, mert hogy ez is mondjuk egy hatalmas kiadás, most ugye kampányidőszak van, ugye október 22-én lesz a választás, vagy hát választások nem csak elnököt, hanem más pozíciókra is választanak, és ez például előkerült elég erőteljesen, hogy ez egy luxus, és ezt nem kéne csinálni. De egyébként az oktatásnak teljesen normális színvonala van, de nyilván, hogyha nincsen ilyen szándék az országban, most nem ilyen erőltetett, nem 5 éves terv jellegű iparosításra gondolok, de hogyha nincsen szándék úgy az országban, akkor az egyetemek se fognak nem tudom milyen szakembereket kibocsátani, mert hát nincsen felvevő piac, meg nincsen kereslet.
Érdekes, amit mondtál, ez a legsúlyosabb ígéret vagy választási topik, amikor az oktatás kapcsán arra hivatkoznak, hogy erre nincs szükségünk. Most, amikor elvileg ugye a tudás évszázadát éljük, vagy a tudás felértékelődött. Egyébként ezek a hangok mennyire találnak társadalmi támogatottságra Argentinában?
Hát maguk a jelöltek ugye több dolog mentén kampányolnak, tehát aki meg ilyen nagyon vitás, vagy akár még visszásnak is nevezhető gondolatai vannak, ugye ő az első számú befutója volt az előválasztásnak, és hát most is vezeti a támogatottsági listát, ugye, egy-két éve csak a politikába lábat vető úriember, a Javier Milei, ő neki vannak ennél még durvább gondolatai is, mert hogy ilyen meghökkentőbb, talán a durva nem jó szó, de hogy nagy vitákat vált ki mondjuk azzal, hogy ugye a pezót meg akarja szüntetni, visszakanyarodjuk a gazdaságra, és dollarizálni szeretné az argentin piacot, vagy meg akarja szüntetni ugye emiatt, vagy ezzel párhuzamosan ugye a központi bankot, tehát hogy feladná azokat a pénzügyi döntési lehetőségeket, vagy pénzpolitikai döntési lehetőségeket, amiket ugye egy központi bank léte, az ugye megengedne neki, hogyha lenne. Illetve hát ugye ez még csak terv, tehát hogy nem tudjuk, hogy valóban, amikor egyébként mondjuk megnyerni a választást, akkor ezt a döntést például meghozná, mert azért ez nem úgy működik egyik pillanatra másikra, hogy csettintünk, és akkor holnaptól dollárral fogunk fizetni, mert hogy ugye nincs dollár az országban, de ez ugye egy másik problématikája ugye a mostani helyzetnek.
Mert egyébként nincs egy ilyen másodkörös pénzügyi forgalom az országban, tehát mondjuk pont kivédendő a pénzromlás hatásait nem kezdett el a társadalom dollárban elszámolni egymás között?
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, meg a maga a szituáció is nagyon érdekes, mert hát egyrészt ugye elkezdtek egyre nagyobb szimleteket bevezetni, most legutóbb épp a 2000 pezósat, ami most már csak 3 dollárt ér, tehát abból is viszonylag többet magával kell vinni az embernek. Ez éppen csak egy pár hónappal később lett bevezetve, mint az 1000 pezós, tehát tényleg most így felgyorsultak az események, és ahogy mondott, pontosan az emberek elkezdtek dollárban hát fizetni, de bevezettek egy stoppot, havonta 200 dollárt vált, hát ugye legálisan a bankban az ember. Nyilván ezzel erősítették egy másodlagos váltási árfolyamot a fekete piacon, ahol próbálták az emberek még annak ellenére is, hogy ott ugye rosszabb volt az árfolyam, és hogy egy kicsit trükközzön az argentin kormány, ezért bevezetett hivatalosan is egy másik árfolyamot, amit a külföldiek használhatnak, tehát ők egy kicsit másképp jobb váltási árfolyamon kaphatják a pezó dollár átváltásakor a pénzüket. Egy nagyon érdekes rendszerrel, még a hitelkártyákkal is ezt sikerült elintézni. A Visával, illetve a Mastercarddal, ott a különbözetet azt később kapja vissza az ember, ha jól tudom. Saját tapasztalatom nincs ez ügyben, csak ezt olvastam, hogy még ott is megoldották, hogyha külföldi kibocsátású a kártya, akkor ott is ez érződjön. Ez a kettős árfolyam pont azért, mert szüksége van az országnak a kemény valutára.
Nem olyan régen a BRICS országok találkozóján ugye meghívták Argentinát a BRICS tagállamok soraiba, és ebben is nagyon nagy a megosztottság. Tehát van, aki ezt üdvözölte, és nagyon örül neki. Az egyik elnök jelölt az kifejezetten elhatárolódott ettől, szerinte nem érdemes a BRICS-el kezdeni, szóval hogy látod, az egyébként bármire is lehetne megoldás az országban?
Igen, hát valóban itt most egy ilyen nagyobb bővítési kört jelentettek be ugye Dél-Afrikában, és hát olyan országokkal kerül most be együtt a BRICS-be, ha ez megtörténik, ugye január 1-én, és hát ugye előtte lesz a választás, tehát ki tudja, hogy ez mennyire fog megtörténni, vagy kevésbé, mint például Irán. Tehát, hogy olyan országok is bekerültek most ebbe a körbe, akik nem csak finomabb eszközökkel próbálkoznak megváltoztatni a nemzetközi rendet, bár mondjuk Oroszországot, ha ide veszük, akkor most az utóbbi időszakban azért már ők sem annyira csak soft powerként próbálkoznak, de mindegy, a lényeg az, hogy ez egy ilyen ellenálló klubjává kezd alakulni, és a szankcionált országoknak egy jó része most már egymásra talált ebben a szervezetben. Nem tudom, hogy Argentina mennyire illik oda, megmondom őszintén, azért meg kell nézni, hogy a szavazásnál, vagy amik ilyen kiszivárgó hírek voltak, hogy hát kiket vegyenek föl, milyen országokat, stb. Ott például India és Brazília nem támogatott például minden most felvett országot. Argentina kapcsán úgy gondolom, hogy ez más szituáció, tehát ott nem voltak ilyen problémák. Az, hogy Argentina részéről ez mennyire lehetőség, nem vagyok benne biztos, hogy egyébként az ilyen kisebb országok, akár még a Dél-Afrikai Köztársaságot is ide lehetne sorolni, hogy ők mennyire nyertesei ennek a dolognak, mennyire tudják a lehetőségeket kihasználni. Az biztos, hogy Kína ki tudja, mert a mindenféle programjai mellett ez még egy kapocs, amivel mondjuk egyszerűbben tud akár kereskedni, akár hitelezéssel mindenféle pozíciókat szerezni ezekben az országokban. Ugye tudjuk, hogy a BRICS Bank például a New Development Bankot fogalmazzunk, hogy a passzát ott Kína fújja, még akkor is egyébként, hogyha latin-amerikai az elnök, ugye a Dilma Rousseff volt brazil elnök asszony, az elnöke most ennek a banknak. Tehát nem tudom, hogy mennyi lehetőséget rejt, és hát valóban mind a kettő jelölt, aki nem a kormánypárt, tehát nem a Massa, hanem a Patricia Bullrich, illetve a már említett Javier Milei, ők mind a ketten ellenezik ezt a dolgot, és nem támogatják azt, illetve nem fogják beléptetni az országot, én ezt olvastam tőlük.
Akkor tehát ezt már így borítékolhatjuk is, hogy nagy valószínűséggel nem lesznek BRICS tagok.
Hát az ember ugye a választási kampányban ezt ismerjük, több országban is láttuk itthon is, nem feltétlenül azokat a dolgokat mondja, amiket aztán utána megtesz, ez ezen belül még osztható arra, hogy nem tudja megtenni, vagy olyan információkhoz jut, stb., ami miatt nem tudja megtenni. Tehát nem tudom, hogy valóban itt a választási kampányban elhangzó ígéretek közül mindegyiket legalább megpróbálja megtenni a megválasztott jelölt a megválasztása után, de én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül fognak kapkodni azután, hogy csatlakozzanak. Igazából Brazíliával kapcsolatban, ahol ez esetleg fellendíthetne bármit, ott ugye megvan egy Mercosur tagság, stb., amit szintén egyébként most már így vannak hangok, amik ellenzik magának a szervezetnek a létét is, hogy Argentina miért tagja, tehát hogy sok minden itt a választási kampányban még nem derül ki, hogy mi lesz majd a beiktatás után.
Minden esetre ezzel az elképesztő inflációval kezdeniük kell valamit. Erre vonatkozóan bárki bármilyen ígérettel előállt most túl a dollarizáción.
Hát igazából próbálkozások vannak, de ugye itt nem tudnak igazából túl sok mindent ígérni, egyetlen egy jelölt tudna ígérni, aki hát egy ilyen furcsa, sajnálatos szituációból következően pont a gazdasági miniszter, ugye a Sergio Massa, a most kormánypárt jelöltjeként indul, és egyébként attól függetlenül, hogy hát igazából majdnem minden visszavezethető hozzá, mert oké, hogy nem ő az elnök, de a gazdasági ügyeket ő viszi, másik helyen áll a népszerűségi ranglistába, de ettől függetlenül, tehát ő az, aki esetleg ígérhet, de hát ő se igazán tud ígérni, és ő se igazán tud mit tenni, mert nem sikerült ugye a minisztersége alatt sem, és hát ez még csak, amit most beszélünk, infláció, ugye, ahogy ez elhangzott, csak hát ha nem is az eleje, de szóval, hogy ennél még rosszabb lesz, és valószínűleg a szeptemberi számok sem lesznek annyira nagyon jók, ugye az októberi választás előtt, tehát nem tudom, ígéreteket teljesen fölösleges szerintem az ő részéről is tenni, mert ennyi idő alatt meg aztán bőven nem tud tenni semmit.
És tulajdonképpen miket lépnek egyébként? Tehát mondom, a jegybanknak itt azért bőven van mit tennie ez ügyben.
Hát az a baj, hogy amiket próbáltak lépéseket hozni, most ha nem csak az inflációról, hanem úgy általában a gazdasági helyzet stabilizálásáról beszélünk, akkor például bankjegyeket nyomtak. Hát ez ugye az inflációt nem éppen segíti, bizonyos rövid távú dolgokat talán meg lehetett emiatt lépni, ugyanígy most augusztusban, ami egyébként ez az infláció megugrásához erőteljesen ugye hozzájárult, hogy a hónap közepén, augusztus közepén 20% körüli mértékben leértékelték a pezót. Ezt ugye most előjött ugye már az IMF kártya, talán korábban beszéltünk erről, hogy előszeretettel húzzák ezt elő, és most a baloldal, ez hát nyilván ugye a saját döntéseinek valahogy a magyarázatára például ezt tett elő, hogy de hát az IMF kényszerített minket. Tehát, hogy vannak ilyen lépések, de nem igazán lehet látni sajnos a hatását, tehát sem annak, hogy van a dollárral ez a furcsa váltási arány duplikáció, hogy ezzel csalogassák be ugye a turistákat, meg magát a valutát is így konkrétan. Tehát, hogy vannak lépések, de hogy nincsen olyan tényleg nagyon erős lépés, ami látványosan, és hát hosszú távon, meg aztán főleg, hogy meghozná a hatását.
És akkor itt tovább folytathatnánk az állandó hitelfelvétel, de talán egy gondolatot erről még. Ugye most ez egy nagyon érdekes kezelése a problémáknak, és hát láttuk már rá történelmi példát más földrészeken is, hogy ez nem annyira jön be, hogy akkor leváltjuk az egyik hitelt a másikkal, a másik hitelt az egyikkel, és akkor tulajdonképpen most visszafizetünk mindent, és tök jól állunk, csak éppen ugyanúgy megvan az adósság. Ezzel kapcsolatban sincs tömeges elégedetlenség, hogy az a megoldás, hogy fölveszünk egy másik hitelt?
Hát az elégedetlenség az megvan, ez az IMF kártya, és maga az IMF az kvázi szitok szó itt ugye a 2001-es szintén nagyon durva gazdasági krak óta, amikor hát az az általános nézet Argentinában, hogy az IMF későn lépett, későn adott segítséget, és emiatt történtek azok a gazdasági események, amik ugye ismertek. Tehát, hogy ez a hitel dolog, ez egybefort az IMF-szel. És az IMF történetének ugye a legnagyobb hiteléről beszélünk Argentina kapcsán, ez a 44 milliárd dollár, és valóban itt mindenféle hitelek kifizetése, meg törlesztéseknek az átcsoportosítása, és tehát egy zsonglőrködés folyik, és igazából nem igazán tudnak ebből kijönni. Tehát ez tényleg egy spirál, mert a bevételt nem tudták növelni. Az államaparátus, ami túl nagy és korrupt, az nyilván nem reformálták meg. Vannak olyan dolgok persze, amit nem tudnak befolyásolni, tehát nagyon aszályos év volt, tehát a mezőgazdaság nem teljesít jól. Nyilván ugye a nagy bevételi forrás az ez volt, ahogy beszéltük is. Tehát, hogy nem tud mit csinálni az ország, tehát nem tud pénzt gyártani, illetve tud, de azzal meg ugye tudjuk, hogy az inflációt erősíti.
Az elmúlt percekben Fogel Dávid, Latin Amerika szakértőt hallották, ezt a beszélgetést sok más gazdasági, kulturális és mondjuk sport tartalom mellett visszahallgathatják a Trend FM podcast csatornáján.